a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök szerint egyre kevesebb emberre lesz szükség az árvízi védekezésben. A védekezésben résztvevők száma most már folyamatosan csökken. Szombaton 5344 hivatásos vett részt a védekezésben, vasárnap már csak 5025-en lesznek. Emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök, az árvízvédelmi operatív törzs vasárnap reggeli ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatóján. A kormányfő arra is kitért, hogy az önkéntesek száma szombaton 1286 fő volt, a mai napon 324 önkéntesre lesz szükség. Jelezte, hogy önkéntes civilekről beszél, mert az önkéntes tűzoltókat vagy mentőszervezeteket a hivatásosokhoz szokták számolni. A miniszterelnök hozzáfűzte, kedden elhagyhatja a legmagasabb vízszint Magyarországot, de a fegyelem és a figyelem nem lazulhat. Orbán Viktor közölte, a dunai árhullám tetőzése jelenleg Dunaföldvárnál tart. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a tetőzés után arra kell figyelni, hogy a lassan apadó víz mellett megőrizzék a gátak és védművek stabilitását. Felhívta a figyelmet arra, hogy a különböző nehézségek, szivárgások, gátszakadások 80%-a a tetőzés utáni időszakban következik be, ezért a kedd és szerda utáni napokban is folyamatos figyelőszolgálatra lesz szükség, hogy sehol ne tudjon áttörni, átszivárogni a víz. Megtartották a negyedik nemzetiségi gasztrofesztivált szombaton, a Vecsési Káposzta Fesztivál keretében. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Vecsésen a rendezvény megnyitóján elmondta, az idei negyedik nemzetiségi gasztrofesztivál bevételét egy nemzetiségi iskola és két nemzetiségi óvoda kapja. Az a 13 nemzetiség, amelyik részt vesz a gasztrofesztiválon, az árusított ételekből származó bevételt a német nemzetiségi iskola és két nemzetiségi oktatást végző óvoda részére ajánlotta fel. Soltész Miklós megköszönte a városnak, hogy ételszállítmányt indítottak el az árvízi védekezésben résztvevőknek. A Magyar Falu program részeként az elmúlt 5 évben mintegy 13 milliárd forint értékben újítottak fel orvosi rendelőket, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Egyed községben, ahol átadták az új orvosi rendelőt. Gyopáros Alpár elmondta, hogy 2019 óta 600 falusi orvosi rendelőt alakítottak ki, többségében felújították őket. Orvosi eszközök beszerzésére 1700 nyertes pályázatot hirdettek ki, mintegy 4 milliárd forint értékben. Veszteségfeldolgozó hétvégét szervezett a Regőci István Alapítvány a koronavírus járvány által érintett családoknak Kecskeméten, hogy a pénzbeli mellett lelki támogatást is kapjanak, mondta Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke. A péntektől vasárnapig zajló esemény kapcsán felidézte, a szervezetet 3 éve hozták létre a koronavírus járvány miatt árván vagy félárván maradt gyermekek megsegítésére. Az elmúlt évek során azonban egyértelművé vált, hogy a pénzbeli segítség nem elég, ezért folyamatosan szerveznek élménynapokat, táborokat, különféle kulturális és sportprogramokat, hogy az érintettek sorsközösségként akár egymástól is segítséget, vigaszt kaphassanak. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó szerint az Európai Uniónak, mint politikai és értékközösségnek fel kell vállalni a nemzeti kisebbségek ügyét. A politikus szombaton Debrecenben a vasárnapi iskola alapítvány éves összetartó tanácskozásán elmondta, az Unió nem tesz különbséget az európai országokban élő, mintegy 50 milliós őshonos kisebbség és a bevándorló kisebbségek között. Hangoztatta, az Európai Uniónak be kell látnia, hogy Európa hosszú távú stabilitásának a kérdése az őshonos nemzeti kisebbségek ügyének rendezése. Végül az időjárásról. Jobbára felhőtlen száraz idő lesz, mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 26 fok között alakul. Estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották. Kedves hallgatóink, A mai vasárnapon nem 10 órától közvetítünk Szentmisét, hanem 11 órától Tiszapalkonyáról érseki Szentmisét fogunk közvetíteni. Most a Mesterségem címere műsorunk szól, majd a vatikáni rádióadását sugározzuk, ezután 11 órakor lesz majd a Szentmise közvetítés. Tartsanak velünk addig is!
Alig volt két hét, de egy egész életnek tűnt. Forró éjszakákon az összes komplexusom megszűnt. Eső utáni illat, könnyű álomba ringat. Szerettél, vagy csak én szerettelek, már nem izgat.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk egri stúdiójában szeretettel köszöntöm Magda Dávid orgonaművészt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Isten hozott nálunk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Örömteli esemény, hogy a beszélgetésünk apropóját, hiszen ha mi ketten egymással beszélgetünk, akkor általában programot ajánlunk, ezúttal is programot ajánlunk, de most egy különleges programot ajánlunk, amely a te saját szerzeményednek bemutatása lesz. Az időpontról is beszélünk majd hamarosan, de először kezdjük szó szerint a kezdetek kezdetén. Hogyan is jött a lehetőség, a felkérés, és kitől kaptad a felkérést, hogy egy csodálatosan szép zeneművet, egy oratóriumot írj? Mi ennek a története? Mit lehet róla tudnunk?
Hát a története nagyon érdekes, mert jó pár évvel ezelőtt megszületett az ötlet, hogy Jézus csodatételeivel szeretnék foglalkozni. És igazából már akkor körvonalozódott bennem az is, hogy ugye egy műnek a megírása az az egyik része a dolognak, de hát az előadása is egy sarkalatos pontja. Ugye főleg a szerzők életében ez egy még inkább, hogy mondjam, nehézkes dolog tud lenni, minél nagyobb az apparátus, ugye annál nehezebb az előadás lehetősége, megvalósítása, és hát jött a sugallat, ugye egriként tudtam, hogy a bazilikának felújítása már akkor elkezdődött, vagy tervben volt, így én Ternyák Csaba érsek urat megkerestem ezzel az ötletemmel kapcsolatban.
Ő mit szólt hozzá?
Ő rendkívül fel volt villanyozva, én úgy láttam rajta már akkor, hogy ezt egy nagyon-nagyon jó ötletnek tartja, hogy ugye a bazilika újra szentelése átadásához kapcsolódóan ezt a művet majdan, akkor majd elő is lehetne adni ünnepélyes kereteken belül. És hát ez nyilván engem is ugyanúgy inspirált és ellátott sok-sok jó érzéssel, mert így még inkább termékenyebben tudtam ezzel a művel foglalkozni. Úgyhogy így indult vagy sírázott ki úgymond ennek a műnek a megszületése körüli történet.
Amelynek mi lett a címe? Nehéz gondolom címet és megfelelő címet találni egy zeneműnek, ami jól szimbolizálja, hogy miről is szól az egész mű.
Igen, igen. Érdekes volt, mert én rögtön Jézus csodatételeit szerettem volna, aztán még egy kicsit körbejártam, meg körbejártuk ezt a dolgot, de végig is maradtam, illetve maradtunk ennél a címnél, hogy Jézus csodatételei. És hát ugye elég összetett, mert Jézusnak nagyon sok csodatétele volt, és hát ebből aztán válogattam össze a különböző tételekhez bibliai részleteket.
Mi alapján válogattál?
Hát a válogatás tulajdonképpen az alapján működött, hogy ugye nyilván átolvastam a Biblia ezekre mutató részleteit, és ráadásul ugye az evangélistáknál különböző árnyaltságokkal jelenik ez meg, tehát meg kellett vizsgálnom nem csak történet leírási szempontból az anyagot, hanem zenei, annak kifejezhetősége és lehetőségének a tárháza szempontjából, tehát hogy miket tud a szerző, zeneszerző, hogy tudja talán jobban, melyik történet szavaival tud jobban mozogni, élni, megvalósítani, meg leszínezni, hogy mondjam, a vásznon ezeket a történeteket.
Előnyít ebben az esetben, hogy keresztény vagy, és jól ismered a Bibliát, vagy mit is emelj ki? Olyan gazdag a Biblia, olyan sok történet, csodatétel, üzenet van benne. Előny volt számodra a kereszténységed és az, hogy hithű katolikus ember vagy?
Hát szerintem ez előny volt, de nyilván egy lépéssel hátrébb kellett lépnem ebbe a fázisba, amikor úgymond egy ilyen megvizsgáló, átnéző, áttekintő munkát kellett, kicsi úgymond kutató munkát kellett végezni, de nyilván az, hogy bennem megszületett ez az ötlet, azért az nagyon erősen a hittel, vallással összekapcsolódó volt és összefonódó volt, de nyilván amikor az ember egy teljesen idegen anyaghoz nyúlik, tehát nem feltétlenül vallásos mű, tehát vers, megzenésítés vagy bármire itt gondolok, ott is igazából ugye jó, ha az ember jobban rálát a teljes egészre, tehát egy életműre kicsit jobban, de a fókuszban akkor is annak a versnek vagy megzenésítendő anyagnak kell lennie, jelen esetben ugye a Biblia ezen szakaszaira utalunk most.
Előny is volt, de voltak gondolom nehézsége is a mű megírásának.
Igen, igen. Ugye a sokszínűsége a Bibliának az, hogy több történet volt, mindegyik érdemelt volna zenei aláfestést, úgymond kiegészítést, de nyilván szelektálni kellett. Tehát még úgymond az utolsó utáni pillanatban is szelektálnom kellett, és hogy mi volt ennek a kritériuma, hát nem csak az, hogy mi tetszett nekem, meg melyik fogott meg, hanem bizony arra is kellett gondolni, hogy nem lehet 3 órás ez a mű. Ami rendkívül nehéz felmérni előre egy műnek, egy születendő műnek, főleg egy oratóriumnak a hosszát. Na most azt érsek úrral megbeszéltük annó, hogy körülbelül egy órás legyen, azért ne legyen túl hosszú, én is amúgy így gondoltam. Tehát nem szerettem volna Handel és egyéb olyan szerzők nyomdokaiba lépni most, amik ugye nyilván, vagy egy passió, ami tudom én, másfél-két óra hosszát is eléri. Szerettem volna egy ilyen, hát egy ilyen, nem is közönségbarátnak mondanám, hanem egyszerűen egy ember léptékűnek egy behatárolni, meghatározni a kereteket. És hát csodálatos volt ez is, mert hogy ugye megtörtént a szelektálás, és a nagyjából az időbeosztások is, hogy egyet tétel, egy részegység, mennyi időt kaphat úgy nagyjából, és hát könyvszökött szinte a szemembe tényleg az örömtől, hogy azért nagyon szépen sikerült ezt az időintervallumot tartanom, és egy óra öt perc lett a nyersanyag. Tehát mondjuk, hogy ma még egy kicsit még az előadás ugye nyújt is rajta, azért az egy órához közelít a dolog, szóval visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, tehát ez is például befolyásolta azokat a dolgokat, hogy mi alapján válaszol az ember témát.
És betartottad az oratórium írás főbb szabályait? Tehát milyen fontosabb részei vannak és lesznek a zeneműnek?
Igen, na ez is egy nagyon érdekes kérdés. Próbáltam én ezt több oldalról megközelíteni. A zene darabjaimban, műveimben, kompozícióimban mindig próbálok korhű maradni, a régmúlt értékeit megtartani. Ezt mindig az életem is nagyon fontosnak tartom, hogy ami értékes, azt kortól függetlenül ugye érdemes megtartani, továbbvinni. Viszont ami esetleg gyomlálandó, vagy nem a hasznunkat, előrelépésünket segíti, azt esetlegesen érdemes kihagyni, megengedve itt azt is, hogy újításoknak teret hagyni. Na most ezek összessége adta nálam azt, hogy a darabbal ilyen módon, ilyen megközelítésben foglalkoztam, tehát újdonságokat is megengedtem magamnak, miképpen a Jézus szerepe, mint hangfajban bariton lett, nem tenor. Ami nagyon érdekes, hogy ez nem tudom, hogy honnan jött, így éreztem, így hallottam magamban ezeket a szólamokat, illetve a dalamokat, karaktereket. Ami a legdrasztikusabb talán az evangélista, ugyanis azt alt szerepbe öltöztettem, és hát erre még nem nagyon volt példa talán, de úgy éreztem valamiért, hogy ez sokkal kifejezőbb lesz ilyen hangfajjal. Illetve a műfaji sajátosságokat természetesen megtartottam, tehát vannak duettek, vannak kórus szólók. A zenekar is többnyire aláfest, nagyon sok esetben nem hagyja magára a zene folyását, kiegészít, és hát egy nagy apparátusra született végül a kompozíció így meg.
Amelyet már is ismerthetünk, de előtte még érdekelne engem, hogy a te hangszered, az orgona, mennyire tulajdonítottál fontos szerepet az orgonának a hangszerelésben?
Hú, hát ez is egy nagyon remek kérdés, mert az oratóriumokban ugye alapjáraton, alapértelmezésben is ott vannak az orgonák. Leginkább kontinúként például jelenik meg, de vannak esetek, amikor azért természetesen, mint a hangszerek királynője, megjelenik a teljes hangkavalkádjával. Én úgy gondoltam, hogy mivel a bazilika sajátosságait szerettem volna itt leginkább előnyben részesíteni, nyilván emellett gondolva a jövőre is, tehát a mű további életére is, azt láttam, hogy a fenti nagy orgonának a megszólaltatása elengedhetetlen, viszont az együttjáték szempontjából meg nagyon nehéz. Tehát ez egy elég hosszú, hogy mondjam, gondolkodási magocskát helyezett el bennem, sokáig is kellett rajta gondolkodnom, kifundálnom valamit, hogy miként tudnám ezt beépíteni. Hát a darab megszületéséhez azért annyit hagy mondjak el, hogy ugye a csodatételek és a különböző szakaszok egymást követték, majdan a mű legeslegvégén született meg a nyitány, ami egy nagyon érdekes koncepció volt, ezt tudatosan azért is csináltam, mert szerettem volna nyitányban egy-két-három olyan zenei utalást megemlíteni, illetve előhozni már, ami a későbbiekben nagyon fontos szerepet hordoz magában. Ilyen például Jézusnak az egyik adott pontján, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet és a feltámadás. Na most ott van egy nagyon szép dallam, így helyet kapott, rendkívül fontos helyet kapott a nyitányban. Na most ebbe a nyitányba, ezt most csak azért meséltem el, hogy amikor én már oda jutottam, hogy ezt a utolsó részt, ami az első lesz a műnél, megkomponáljam, akkor érett meg bennem a kérdésre is a válasz, hogy a fenti orgonát is fogjuk használni a nyitányba egyfajta kis felelgetésként a zenekarral, ugye a zenekar lent fog elhelyezkedni. és a fenti orgona a nyitányt követően kikapcsolódik az aktív részvételből, és hát az orgonista majd lefárad a közben remélhetőleg észrevétlenül a kis szentély orgonához, kar-orgonához, ott folytatódik az igen fontos szerepe az orgonának, úgyhogy mint orgonistának, orgonaművésznek ez nyilván fontos kiemelkedő része volt, hogy az én hangszerem is kapjon helyet.
De jó, hogy elmondod ezeket a kulisszatitkokat. Bennem már felkeltetted az érdeklődést, és remélhetőleg így lesznek ezzel a kedves hallgatók is, és így érzik a kedves hallgatók is. Mondjuk el, hogy mikor is lesz a bemutatása ennek az oratóriumnak. És utána pedig még természetesen ismertetjük, hogy kik is működnek közre a koncertben.
A koncertnek, illetve ennek az előadásnak az időpontja szeptember 28-a, ez egy szombati nap, és délután 2-kor lesz.
Természetesen az Egri Bazilikában.
Így van, a helyszín természetesen az Egri Bazilikában, és a műhúsz, tehát ugye említettük, tehát egy órás produkció lesz. Az előadók pedig, hát még nem teljesen alakult ki 100%-ig az előadó apparátus, de annyit mindenképp elárulnék, hogy ugye Egriek révén a Cantus Agriensis kórus, valamint mivel ugye Gergely Péter Pál fog vezényelni, ő szervezésével, illetve segítségével a Miskolci kórus, illetve Miskolci zenekar fog részt venni ennek a műnek az előadásában. Továbbá, mivel ehhez nagyobb kórusra volt szükség, így lesznek kiegészítő, kisegítő emberek is a kórusban, valamint egy kamarakórus, akiket én invitáltam Szegedről, egy nagyon komoly tudású kórus, és hát szólisták is természetesen lesznek, hiszen Jézus szerepét, az evangélistát, Tamás szerepét, illetve vannak egyéb kisebb szerepek, őket is megformálják majd. Hát egriek közül, akiket biztosra tudok, Pap Nikoletta, ő úgy egri, ugye, hogy itt tanít a Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Kollégám is volt, ugye, ameddig én is itt tanítottam az énekzene tanszékem. Ugye ezeknek a kiválasztása nagyon bonyolult volt, mert ugye a hangfajok mellett a személyiséget, a megszemélyisítendőket is szem előtt kellett tartani. Lesz egy szegedi fiatal énekművész, Bita Boglárkának hívják, Kolozsi Balázst már előre tudom konferálni, ő
Jézus. A miskolciak nagyon jól ismerik.
Igen, Jézus, egy pont tegnap volt próbánk vele, biztató az ő jelenléte a műelőadásában. És hát Bakos Kornélia nevét is mindenki ismeri, tehát ő lesz az evangélist, úgyhogy sziporkázó lesz szerintem a szereposztás.
A szólistákat is te kéred fel és te keresed meg, hiszen a te fejedben áll össze, hogy milyen hangokat szeretnél viszont hallani.
Hát ez egy, hogy mondjam, nehezebb kérdés volt, mert nyilván nekem is van egy elképzelésem, de a karmesternek is, tehát ezt nekünk össze kellett simítani és közös nevezőre jutni. Persze, meg hát sok ötlet vetődik ilyenkor fel, hogy kik jöhetnek számításra, meg hogy, meg kiket látunk jobban egy-egy szerepre, és hát sajnos ilyenkor mindig van lehetőség, vagy hogy mondjam, eset arra, hogy egy-egy embernek a nem felkérése bizony kellemetlenséget, vagy nehézséget szül, de hogy mondjam, ez a világban mindenhol így működik, hogy valamelyik szerepre X embert tudják felkérni, a másikra majd az Y-szal. Ez egy ilyen nehéz dolog volt nálunk is amúgy, de úgy érzem, hogy jó döntések születtek, és bízok benne mármint a szólista gárdába, hogy ez egy tényleg felejthetetlen előadás lesz.
És ha már Egri Bazilika és a Bazilika orgonái, akkor engem különösen érdekelne, hogy te mostanában játszottál ezeken az orgonákon? Megszólaltattad őket akár ezzel a céllal, hogy majd hogyan szól a saját műved?
Nem szólaltatta meg, hát ugye azért sem, mert most a felújítás miatt be se lehetett kapcsolni, a hangszert nem is lehetett megközelíteni fizikailag sem, lehetőségnek is nehéz lett volna. Hát ezeket inkább a fejemben, tehát belső hallással közelítettem meg, és így inspirálódtam tulajdonképpen az emlékeimből, azért sokszor többször léptem már ott is fel, és így azért, úgy mondjam, az élő élménytől el tudtam vonatkoztatni, de hát a képzelet ereje az határtalan.
Főleg egy művésznél. Igen. Hogyan készülsz erre a szeptemberi koncertre? Milyen érzések vannak most benned?
Hát nagy izgalommal, mert ugye egyrészt a kottát kiadtam a kezemből, a művészeknél van, a kórusoknál van, a zenészeknél van, tehát úgymond önálló életre kelt a darab, és jó, hogy a munkafolyamatokba aktívan részt vehetek, és a munkafolyamatokba úgymond beleszólhatok, irányíthatok, de hát, hogy mondjam, ezt nem egy mumusként teszem, hanem hál' Istennek igény van rá, és érdeklődés, nyitott fülek, hogy a szerző mit képzel el. Hát szoktuk ugye humorosan mondani, hogy a legrosszabb szerző az az élő szerző, mert az még beleszól a művekbe, meg hogy én is, miként képzel, és hogy akarja előadni, és hát ugye itt a személyiség az nagyon sokat adhat, vagy vehet el az ilyen kommunikációkban, mert vannak nehezebb esettek, amikor ugye az ember nagyon ragaszkodik valamihez, vagy éppenséggel könnyebben meg el tudja engedni, a rugalmasabban tud úgymond hozzáállni az egy-egy előadói elképzelés. Ez úgymond az emberek ugye mindenki másképp képzeli el az adott művet, amit kezébe vesz, attól függetlenül, hogy a szerző mit gondol. De hát jelen esetben szerintem ez egy nagyon izgalmas közös együttműködés lesz, és várva várom.
Mondjuk el még egyszer a legfontosabbakat, ismételjük el, mikor is lesz az általad szerzett oratórium bemutatója, hol, és mit lehet tudni még a kedves érdeklődőknek?
A koncert, tehát ez a bemutató szeptember 28-án szombaton délután 2 órakor lesz. Koncert ingyenesen meghallgatható esemény lesz, tehát minden egrit és minden kedves környékbeli itt élő zeneszerető embert vagy érdeklődő embert nagy szeretettel várunk. Azért azt hozzátenném mindenképp, hogy ugye itt egy kortárs zenéről van szó, de azért a de szócskát hagyd tegyem ide. Jó magam stílusát ismerve, összehasonlítva, és eddigi előadói tapasztalataim mentén, valamint a visszajelzések alapján azért annyit elmondanék a kedves rádióhallgatóknak, hogy ne gondoljanak valami, hogy mondjam, hajat egészen tépő, hallgathatatlan zenére, hanem nagyon-nagyon sok esetben archaizáló elemekkel, helyenként filmzenés úgymond elemekkel és nagyon követhető zenéről van szó eddigi visszajelzések alapján is, tehát ha azt nézem, nagyon biztató a darab, nyilván az előadóknak nem könnyű, mert megtanulni egy új művet mindig nehéz, de mint zenei anyagot én bátran ajánlom minden kedves érdeklődőknek, tehát szeptember 28-án 2 órakor az Egri Bazilikában nagy szeretettel várjuk minden kedves érdeklődőt erre a oratórium előadására.
Köszönöm szépen a beszélgetést Magda Dávid orgona művésznek, további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
És javaslom, hogy szóljon egy zenemű tőled, nem ebből az oratóriumból, amiről beszéltünk, de egy olyan zenemű, amely kitűnően példázza a te zeneszerzésedet. Mit is hallunk hamarosan, mi a címe és mit lehet róla tudnunk?
A mű címe Voluntary in D, ez lefordítva, hogy ez egy ilyen műfajilag egy angol műfaj takar, ami egy bevezetés, vagy éppen kivezetésre játszódott szerzemény, fanfár jellegű, és hát az in D az ugye angolosan ugye az azt jelenti, hogy D-ben, a hangnem, mint mol vagy dur nincs megjelölve, ez azért fontos, mert ugye egyik sem lenne, hogy mondjam, pontos. A darab születése pedig kislányom születése utáni időszakhoz köthető, hát ő inspirálta lényegesen ennek a műnek a létrejöttét. A darabnak a közepén hallható egy ilyen lágyabb, finomabb zenei rész, ott a ringatást, hogy mondjam, elevenedett meg az én szívemben, és hát a fanfár jellege pedig nyilván az az öröm, az a sziporkázás, amit ilyenkor az ember érez. Kodályos elemek pedig azért találhatók, amiben mert ez egy zeneszerzési versenyre készült, csak hát az élet úgy hozta, hogy leadási időn kívül végeztem ezzel a darabbal, így a pályázatra már nem tudtam érvénybe beadni, de ami megszületett, így nagy szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe így a műsor végére, tehát Voluntary in D a műcím, ami most elhangzik.
Hallgassuk akkor Magda Dávid zenéjét itt a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati műsorunk témái: Ferenc pápa levele a bíborosokhoz. Törekedjünk a veszteségmentes működésre. A Szent Atya a 250 éves olasz pénzügyőrséghez. Teremtsetek új humanizmust. Ferenc pápa üzenete: a húsvét Krisztusé, nem a mi naptárunk. Pápai üzenet az átmeneti igazságosságot értelmező könyv bemutatójára. Tanuljunk a rosszból. Ferenc pápa levele a bíborosokhoz. Törekedjünk a veszteségmentes működésre. Csütörtökön tették közé Ferenc pápa bíborosokhoz intézett levelét, amelyben köszönetet mond a legközvetlenebb munkatársainak, a római kúria reformjáért végzett munkájukért, egyúttal pedig arra kéri őket, hogy tegyenek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a nulla deficit jelszó ne csak elméleti, hanem ténylegesen elérhető cél legyen. 10 évvel ezelőtt kezdtük meg a római kúria reformját, és a Praedicate Evangelium apostoli konstitúció révén megalakult a Szentszék új szervezete, meghatározva annak alapelveit és céljait. Az Ecclesia Semper Reformanda, az egyház mindig megújítandó lelkület vezette a reformot, hogy a római kúria segítse Péter utódját legfőbb lelkipásztori hivatalának gyakorlásában, az egyetemes egyház és a részegyházak javára és azok szolgálatában. A bíboros testvérek feladata a római pápa egyetemes kormányzásának segítésében az volt, hogy kísérjék az átalakulás folyamatában résztvevőket. A nehézségek és időnként a változásra szembeni mozdulatlanság és merevség kísértése ellenére az elmúlt években számos eredmény sikerült elérni. A Szent Atya ezért megköszöni a bíborosok segítségét, majd a konklábé előtti kongregációs ülések közös témájára emlékeztet, amely éppen a Szentszék gazdasági reformját sürgette. Az elmúlt évek tapasztalatai igazolják, hogy a bíborosi kollégium számos képviselője által szorgalmazott reformkérések előrelátóak voltak, és lehetővé tették annak felismerését, hogy a misszió szolgálatában álló gazdasági erőforrások korlátozottak, éppen ezért azokat szigorúan kell kezelni, hogy az eddigi erőfeszítések kárba ne vesszenek. Ennél fogva most mindenki részéről további erőfeszítésekre van szükség, hogy a zéró deficit, a veszteségmentes működés ne csupán elméleti, hanem ténylegesen elérhető cél legyen. A reform megtette az erkölcspolitikai alapvetést a meglévő eszközök gazdasági teljesítményének javítására, amit külső források bevonásával lehet erősíteni. a költségcsökkentés tekintetében a szolgálatot lényegletörően, a feleslegest elkerülve, jól megválasztott prioritásokkal, kölcsönös összefogással és szinergiával kell végezni. A Szentszék sokat tanulott a jó családok szolidaritásából, ahol a tehetősebb, a rászoruló segítségére siet. Ez azt jelenti, hogy gondoskodunk közösségünk javáról. Nagy lelkűen járunk el a szó evangélium értelmében, ami elengedhetetlen feltétele annak, hogy kívülről is kérjünk nagy lelkűséget. Végül a pápa levele arra hívja a bíborosokat, hogy fogadják bátran az üzenetét, és hogy szolgáló lelkülettel, meggyőződéssel, hűséggel és nagy lelkűséggel támogassák a folyamatban lévő reformokat. A Szentszék valamennyi intézménye egy testületet alkot az összes többivel együtt, ezért a hiteles összefogás és az egyház javát szolgáló közös együttműködés elengedhetetlen feltétele a kúria küldetésének. Ferenc pápa ezzel a lelkülettel kéri a bíborosokat, hogy hűséggel és bizalommal kísérjék a közös munkát. Ferenc pápa a 250 éves olasz pénzügyőrséghez. Teremtsetek új humanizmust! Szeptember 21-én szombaton reggel fogadta Szent Atya az olasz pénzügyőrség 300 tagját a Kelemen teremben a testület alapításának 250. évfordulóján Szent Máté apostol és evangélista a pénzügyőrök védőszentjének ünnepén. Hozzájuk intézett beszédében arra buzdította őket, hogy a normák betartásán és betartatásán túl fáradozzanak egy új humanizmus megteremtésén, amely a pártatlanságon és a méltányosságon alapul.
Nella tradizione il futuro.
A hagyományban a jövő mottóval emlékezik az olasz pénzügyőrség alapítása a negyed évezres múltjára. A testület a pénzügyi felügyelet és határvédelmi szolgálat ellátására született adó- és gazdasági pénzügyi és tengeri rendészeti feladatokkal együtt, amelyhez kapcsolódnak még a tengeren és a hegyvidéken folytatott mentési munkálatok is. E küldetés történelmi emléke a zsidó menekülteknek és a világháborúk üldözötteinek nyújtott segítség, kezdte beszédét a pápa, majd védőszentjüket méltatta. Szent Máté az egykori vámos kétszeresen is megvetett volt Jézus korában. Egyfelől a birodalmi hatalom pénzbeszerzője volt, másfelől pedig korrupt módon viselkedett, és így jelképe lett a haszonleső és gátlástalan magatartásnak, amely a pénz Istent imádja. Ez a magatartás napjainkban is károsan hat a társadalmi életre, az aránytalanságok, a peremre szorítás és a leselejtezés, de főként az élelmiszer pazarlás révén, amelynek maga az állam is kárvallottja lesz. A pénzügyőrség feladata abban áll, hogy hozzájárul a gazdasági kapcsolatok igazságosságához, ellenőrzi a magánszemélyek és vállalkozások tevékenységére vonatkozó szabályok betartását, amely minden állampolgár kötelessége. Ha pénzügyőrség a pártatlanság szabályai szerint járuljon hozzá továbbá az állam szükségleteihez, anélkül, hogy a legerősebbeket részesíteni előnyben, küzdjön az internet és a közösségi hálózatok nem megfelelő használata ellen, és legyen hatékony az adóbeszedés terén, valamint a fekete és alul fizetett munkavégzés elleni küzdelemben. Az asztal alatt folytatott korrupció kapcsán a pápa megegyezte, hogy az egy meghasadt szívből születik, hiszen a korrupció latin szó erre utal, corruptum, szakadt szív.
La parola corrotto. Corrotto.
A korrupció egy nagyon erős antiszociális magatartás, amely feloldja a társadalom alapját képező kapcsolatok és pillérek érvényességét, ezért a megfelelő választ nem csak a szabályokban rejlik, hanem a humanizmus újra alapításában, az emberiesség újjáteremtésében.
In un nuovo humanesimo.
Az Úr Jézusnak a fiatal Máté nyugvó tekintete feltárja, hogy az ember méltósága és élete egy nép életének a szíve. A pénzügyőrök is hozzájárulhatnak ennek az új humanizmusnak a megteremtéséhez, azzal a munkával, amivel hozzájuk csatlakozni kívánó fiatalokat segítik, hogy ők aztán az álláskeresésen túl elkötelezett hivatása is leeljenek. Máté bizonyos értelemben a profit logikájától a méltányosság logikája felé mozdult el. Jézus iskolájában azonban túllépett a méltányosságon és az igazságosságon, és így Máté megismerte az ingyenességet, az önát ajándékozást, amely szolidaritást, megosztást és befogadást eredményez. Ennek konkrét jelét tapasztalja például a földközi tengeren veszélyben levő migránsok befogadásában és megmentésük szervezésében. A pápa éppen ezért hálásan köszöni mindezt, valamint a természeti katasztrófák idején tanúsított bátor közbeavatkozásokat is. Dicséretes a drogkereskedelem, a halálkereskedői elleni küzdelmük, ugyanakkor szolgálatuk nem ér véget az áldozatok védelmével, hanem magában foglalja a vétkesek újjászületésének elősegítését, felmutatva számukra egy másfajta élet lehetőségét. Végül munkájuk eredményességének jelzésére a pápa egy személyes tapasztalatát osztotta meg velük. Ha egy társadalomban a gyerekek és az idősek tudnak mosolyogni,
sorridono i bambini, sorridono gli anziani, non dimenticate.
Akkor az a közösség egészséges.
Ferenc pápa, a húsvét Krisztusé, nem a mi naptárunk. Miközben minden keresztény arra készül, hogy együtt ünnepelje a húsvétot 2025-ben, Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a kiemelkedő keresztény ünnep Krisztusé, nem pedig földi naptárunké vagy terveinké. Ferenc pápa csütörtökön találkozott a Pasqua Together 2025 Initiative, közös húsvét 2025 kezdeményezés képviselőivel, amely számos keresztény felekezet különböző világi társulatait és mozgalmait képviseli. A Julián és Gergely naptár a 2025-ös katolikus szentév húsvétjához igazodik, vagyis minden keresztény ugyanazon a napon ünnepli az Úr feltámadását. Ugyancsak 2025-ben emlékeznek meg a keresztények az első níceai ökumenikus zsinat 1700. évfordulójáról, amely tisztázta Isten fiának isteni miholtát és megfogalmazta az egyház níceai hitvallását. A pápa előkészített beszédében bátorította a Pasqua Together kezdeményezés munkáját, és arra kérte őket, hogy ne hagyják elmúlni hiába valóan ezt az egyedülálló lehetőséget. Ferenc pápa megjegyezte, hogy többször kérték már, hogy keresse megoldást a húsvét többszörös dátumainak kérdésére. Bátorítom azokat, akik elkötelezték magukat ezen az úton, hogy tartsanak ki és tegyenek meg minden erőfeszítést a közös megegyezés keresése érdekében, kerüljenek el mindent, ami ehelyett további megosztottsághoz vezethet testvéreink között, buzdított a pápa. Ezután rámutatott, hogy a húsvét nem a mi kezdeményezésünkre történik, és nem kötődik egyetlen naptárhoz sem. A húsvét azért történt, mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ne feledkezzünk meg Isten elsőbségéről, aki megtette az első lépést. Ferenc pápa arra buzdította a keresztényeket, hogy ne zárkózzanak be terveikbe, elképzeléseikbe, naptáraikba vagy húsvétjukba. A húsvét Krisztusé nyomatékosította. Sőt, jó, ha kegyelmet kérünk, hogy egyre inkább az ő tanítványai legyünk, lehetővé téve, hogy ő legyen az, aki megmutatja nekünk azt az utat, amelyet követnünk kell. Végezetül a pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények gondolkodjanak, tervezzenek és járjanak együtt, hogy tanúságot tegyünk Krisztusról, és hogy a világ higgyen. Ma is forduljunk a béke fejedelméhez, és imádkozzunk, hogy adja meg nekünk az ő békéjét.
Pápai üzenet az átmeneti igazságosságot értelmező könyv bemutatójára. Tanuljunk a rosszból. Az átmeneti igazságosság múltja, jelene és jövője címmel megjelent spanyol nyelvű könyv bemutatójára Ferenc pápa üzenetet küldött Enrique Gil Boterónak, a spanyol-amerikai országok igazságügyi minisztériumai konferenciája főtitkárának és Ángel Martínez Sánchez-nek, a spanyol közjegyzői hivatal tanácselnökének. A latin-amerikai tapasztalat a világbéke építésében alcímű könyv szerzőit arra buzdítja a pápa, hogy a megértés és a testvériség szellemében teremtsék meg az integráció újabb tereit. A Szentatya üzenetében fogalomtisztázásul a spanyol jogi értelmezési szótárt hívja segítségül, mely szerint az átmeneti igazságosság a megbékélés és a demokrácia előmozdítása érdekében olyan konfliktus vagy elnyomás után elfogadott jogi és politikai intézkedések összessége, amelyben az emberi jogok tömeges megsértése történt, magába foglalja a vádemeléseket, az igazságügyi bizottságot, a jóvátételi programokat és az intézményi reformokat is. A múltból való tanulás és a gyakran fájdalmas tapasztalatok újragondolása arra késztet, hogy összefüggő értelmes válaszokat adjunk a jelenlegi kihívásokra, és keressük azokat az utakat, amelyek megszilárdítják a haladást, a béke, a szabadság és az igazságosság útján. A pápa mai vonatkozás helyett egy olyan történelmi eseményre utal, amely Kolumbusz első amerikai útja során történt. Arra a hírre gondol, amely kasztíliai Izabellához jutott a benszülöttek rabszolgaként való eladásáról. Az említett definíció értelmében konfliktus és elnyomás helyzete állt elő, amelyben tömegesen megsértették az emberi jogokat, amire a spanyol korona azonnal intézkedések sorát vezette be, amely aztán az emberi jogok modern nyilatkozatainak csírája lett. A Szentatya végül három szempontot adott megfontolásra. Először is a történelem nem tér vissza, tehát ezekből a konkrét helyzetekből kell kiindulnunk, anélkül, hogy áltatnánk magunkat, hogy majd minden visszatér a régi kerékvágásába. Amerika és Európa sorsa az volt, hogy találkozzanak. Ezért az ilyen típusú eseményeket, még ha azok durva válságok is voltak, úgy kell értelmeznünk, hogy valami gyümölcsöt is teremjenek, és a mi emberi felelősségünk, hogy ez meg is valósuljon. Igaz, vannak helyzetek, amelyben az erőszak soha nem igazolható, de legyen szó forradalomról, rendszerváltásról, invázióról, nem lehet csak panaszkodni, hogy mi az igaz, bár haszontalan, hogy ilyennek nem szabadna megtörténnie, ellenben átfogóan kell néznie kihívásokat, hiszen az egység felülmúlja a konfliktust. A második feladat az azonnali válasz. A jog ereje, amelyet Izabella királynő képviselt, nem is csak úgy, mint az egyik fél politikai tekintélye, hanem mint azok erkölcsi lelkiismerete is, akik tudták, hogy Isten előtt felelniük kell tetteikért, bátor, újszerű és határozott megoldásokat kényszerít ki. Ezeknek az emberi igazság szívéhez kell igazodnia, legyenek azok engedmény nélküliek, de adjon jóvátételt, akár saját költségén a rabszolgák felszabadítását, hozzon intézményi reformokat, a rabszolgaság betiltását, valamint az áldozatok alapvető jogainak tiszteletben tartását proaktív módon és átfogó jelleggel. Végül a harmadik tanulság az, a pápa üzenete szerint, hogy ezeknek a rendelkezéseknek hatékony és konkrét alkalmazása nem lesz mindig könnyű, és nem is motiválja ilyen magas szellemiség. Noha Izabella papíron, tehát írásban óriási lépést tett a két nép kapcsolatában, és nagylelkűen, bár egyoldalúan felajánlott mindent, ami tőle tellett, az újonnan megismert népeknek, hogy megteremtsék az integráció tereit, de feszültségek mindig is léteztek. A valóság arra tanít bennünket, hogy egy szerződés, egy aláírás, egy törvény holt betű marad, ha nem gondoskodnak előre a szükséges eszközökről azért, hogy a leírt szöveg komolyan, józan észre és türelemmel végzett munka által ne csak a fülekhez jusson el, hanem azok szívébe is, akiknek szánták. Ferenc pápa végül üzenete végén reméli, hogy ez a történelmi lecke hasznos lehet, és kéri a szerzőket, hogy legyenek bátrak, eltökéltek, szilárdan támaszkodjanak Istenre az igazságosság megvalósításában, hogy megnyissák a kölcsönös megértés és a testvériség útjait, hogy az integráció új tereit teremtsék meg, és hogy építsék ezt a szép földet, ami nem utópia, hanem felelősség. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmükért köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, bércen innen túl, igazak ajka hirdessen, testvérünk a nap, tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennem. Áldjon fenn a hold, halovány arcú hubocskánk, s mind a csillag fény, csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. Áldjon len a víz, csupa szívnénénk hasznos szép, áldjon tűz öcsénk, ködöd és árnyat oszlat szép, áldjon föld anyán, elibénk tárva garmada bőségén. Áldjon a szelíd, aki megenged társának, s békén tűr, ha kell, s a beteg ágyon hálát ad, ékes koronát, jutalomképpen érette, méltán kap. Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk, karja föl segít, amikor hozzád megtérünk, téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk. Téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk.
A nap verse.
Reggeli séta. Egyedül kószálok a hegyen, úgy érzem magam, mintha egészséges és gondtalan lennék. Nem is emlékszem szívem riadozására, önkéntelen sóhajaimra, sorozatos kudarcaimra. Círogat a friss széljárat, és magába fogad a gazdag vegetáció, mintha egy lennék vele. Alattam éle város, de nem látom évszázados sebeit, nem hallom csikorgó sirámait. Tudom, rossz mostohám volt ez a város, nagyon jól tudom, és nem haragszom rá. Közel az égi magassághoz, fiúi szeretettel vallok neki álmaimról, vágyaimról, reményeimről.
Kassák Lajos reggeli séta című versét a szerző előadásában hallották. Kassák Lajos Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész, Érsekújváron született 1887-ben. 12 évesen gimnáziumi tanulmányait félbehagyta, hogy lakatosinasnak állhasson. Budapestre költözött, ahol vasmunkásként angyalföldi gyárakban dolgozott. 1909-ben gyalog pénz nélkül Párizsba ment, ennek az útnak az emlékeit írta meg a Ló meghal, a madarak kirepülnek című művében. A műveltség és helyesírásbeli hiányosságok ellenére szívósan küzdött a megjelenésért. 1915-ben jelent meg első verses kötete, Éposz Wagner Moszkvában címmel, és ugyanebben az évben elindította első folyóiratát, a TET címmel, melyet egy év múltán háború ellenessége miatt betiltottak. 1949-től művei már nem jelenhettek meg. 53. szeptemberében az Írószövetség pártag gyűlésén kritizálta az MDP kultúrpolitikáját, ezért kizárták a pártból. Csak 1956-tól térhetett vissza a művészeti életbe, az Írószövetség közgyűlésén beválasztották az elnökségbe. 57 után íróként, a tűrt képzőművészként gyakorlatilag a tiltott kategóriába tartozott, egy 1961-es kivétel után sem Párizsba, sem Rómába nem engedték ki saját kiállítására. Ennek ellenére soha nem tagadta meg baloldaliságát, és egész életében nem választotta szét a művészt és a társadalomért felelős embert.
A nap imája.
Uram, te a szívben lakozol, és csupa fény vagy. Te meg tudod védeni a létezőket. Reád irányulnak gondolataik, reád irányulnak tetteik. Te vagy az üdvössége azoknak, akik ellentmondanak a szenvedélyeknek, akik nem térnek vissza a világba. A te minden földet és minden elemet átfogó nagyságod a szemünk előtt van, a te minden földet és minden elemet átfogó nagyságod a szemünk előtt van, de senki sem képes fölmérni azt.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, szent misét közvetítünk Tisza Palkonyáról, melyet Ternyák Csaba egriesek celebrál. Imádkozzanak velünk!